tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Köszönjük a Kertész Válaszol című műsor hallgatóit. Már február van, február első kedje, úgyhogy itt köszöntöm a stúdióban a mai szakértőt, ezúttal is Salamon Jánost üdvözlöm. És biztos, hogy rengeteg dologban tud nekünk hasznos tanácsokat adni, hiszen nap mint nap ezzel foglalkozik, és bár még kint kemény mínuszok vannak, sőt, igazából most kaptuk meg a kemény mínuszokat, és lehet, hogy a tavasz még várat magára, de lassan azért érkezik majd a tavaszi időszak is, és bár kint hideg van, azért rengeteg olyan teendőnk van, amit már februárban nyugodtan elindíthatunk, megtervezhetünk, és hát nyilván most, amikor tudjuk, hogy milyen a gazdasági helyzet, azért a költséghatékonyságra is gondolni kell. Egész biztos, hogy az idei szezonban nem lesznek olcsók a megvásárolható palántek, tehát hogy érdemes-e kísérletezni olyannak is, aki eddig még nem próbálta magról nevelni a palántát, és aztán azt kiültetni akár cserébe, akár a szabad földbe. Szóval nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni a mai alkalommal is, de leginkább arra bíztatnám önöket, hogy telefonáljanak és kérdezzenek, hiszen biztos van olyan szobanövény, vagy akár kinti gyümölcsfa, ami gondoskodást igényel, olyan probléma merült fel, amivel lehet, hogy eddig nem találkoztak. Itt a szakértő is válaszolni fog az önök kérdéseire is. Én azt hiszem, hogy februárra mondhatjuk akár talán azt is, ugye János, hogy a kertészeti szezon első hónapja.
Köszöntök én is mindenkit. Igen, ez az a hónap, amikor tényleg már, ha jó idő van, nagyon mindenki kezd a kertben dolgozni, tervezi az évet, hogy mit vessen, mit vegyen, mit hova rakjon, és tényleg tehát ahhoz képest, hogy az időjárásunk azért most megtréfált minket az elmúlt időszakban, hogy jó idő volt, most meg azért mínusz 8 fok. Én örülök neki, hogy azért visszajött ez a hűvös idő. Ezt azért mondom, mert a gyümölcsfáknál, a mély nyugalmi időszak egyes fajtáknál már megszűnt, és az, hogy ne hajtsanak ki, ne virágozzanak ki, az a kényszer nyugalmi időszakban van, amit a hőmérséklet és a nappalok hossza befolyásol csak. Szóval, ha például mondjuk egy szőlőnél a biológiai 0 fok, mikor elkezdődik a keringés benne, az 10 Celsius fokról beszélünk, ha tartósan 10 Celsius fok van. Míg egy mandulánál, ahol már decemberben befejeződik a mély nyugalmi időszak, ott hát pillanatok alatt virágzik. Az a legkorábban virágzó gyümölcstermünk, amit termesztünk szinte.
Hát meg, hogyha megnézzük, akkor a tőzike, a hóvirág sokkal, hetekkel korábban elindult a virágzása, és egyébként, ha már megpattant a rügy, kipattant valamennyire, tehetek kárt benne ez a hideg. Nem tart olyan túl sokáig ez a drasztikus, nagyon hideg, egy-két nap, de az egy-két napos ilyen hajnali mínusz 10-11 fok. Tehetek kárt ezekben a növényekben, ahol már valamennyire elindult a netkeringés?
A különböző fajok és fajtáknak nagyon más a fagytűrő képessége, különböző fejlettségben. Én még azt mondom, hogy ahogy nézegettem, még annyira nincs előreadva egy kajszibara se, meg egy mandula se, tehát erre fixen mondani, csak akkor tudjuk, ha elvonul mondjuk ez a hidegebb időszak, és megnézzük, hogy volt-e fagykár. Már azért tud okozni egy mínusz 10-12 fok akár fagykárt egy kajszibarasznál, főleg a korábbi fajtáknál.
Hát a permetezésnek, a meccésnek viszont ez egy nagyon jó időszaka, tehát hogyha rúgyfakadás előtt, én azt gondolom, hogy mindenképpen könnyebb dolgunk van, hogyha metszeni szeretnénk, és a mostani lemosó permetezéseknek is ez most kiváló időszak lesz, az egész február is tulajdonképpen.
Hát a lemosó permetezéseknek a legjobb időpontja az a rúgyfakadás időszaka, pont azért, mert amilyen rúgypikkelyek alatt betelel pajzstetvek, különböző gombás betegségek, azt, ha megpatron, hogy akkor érjük el csak a kontaktnövényvédőt.
Telefonálunk volt, de gondolom letette, mondom a telefonszámot, 575 17 18 és 575 17 19, erre hívhatóak vagyunk, és tegyék is, megkérdezenek bátlan a szakértőtől. A meccés viszont jöhet, ugye?
Az aktuális, főleg a bogyós terméseknél, a ribiszke málnánál, úgy célszerű minél előbb elvégezni a meccést.
Na mindjárt folytatjuk még a meccésed, de akkor megvan a telefonálunk. Üdvözöljük, jó napot kívánunk!
Halló!
Jó napot kívánunk!
Jó napot!
Jó napot kívánok, Fejér József vagyok, Nagykanizsáról. Érdeklődni szeretnék a Kertész úrtól, hogy nekem van egy vac típusú oszlopos almafám. Annak a mellékhajtásait vissza kell vágni, vagy nem kell visszavágni? Mert nekem azt mondták, hogy azt vissza kell vágni.
Ha direkt oszlopos változatról van szó, ami vannak ezek az obeliszk fajta meg társai, ami tényleg egy oszlopos növekedés, ott ha nagyon hosszú hajtásokat célszerű csak visszavágni, viszont ennek a fajtáknak az a tulajdonsága, hogy a hajtások rövidek, és berakódnak termőnyással és dárdával. Tehát arra kell figyelni, hogy ha virágrügyek vannak, akkor nem célszerű visszavágni. Ha az oszlopos növekedés viszont meg akarja tartani, és amik nagyon kiugranak a koronából, az célszerű.
Megmondom magának őszintén, én ezt a Szombathelyi Star Kft-től rendeltem, és az az igazság, tavaly előtt volt rajta olyan 8-10 alma, amit termett, de tavaly a 2022-es évben nem is hozott egyáltalán egyszer virágot se, nem volt termésem se rajta, semmi ezen az almafán.
Most meg kéne azért azt nézni, hogy ténylegesen vannak-e rajta virágrügyek, azokat onnan ismeri föl, hogy sokkal duzzadtabbak, mint a hajtórügyek.
Igen.
És nem tudom, hogy ezek az oldalhajtások, ezek milyen hosszúak rajta, amit leszeretne vágni.
Megmondom magának őszintén, van, ami olyan 20-25 centi is már van, és olyan újnyi vastag. Oldalhajtás van rajta.
Az alma termésűeknél azért nem célszerű ezeket rövidre visszvágni, mert a hajtások végein vegyes rügyek vannak, ami azt jelenti, hogy hajtás is, meg egyben termés is lesz rajt, és a termésújánál ezek az oldalhajtások leívelnek, és így jobban berakódik virágrüggyel.
Igen. Ez már körülbelül olyan 8-10 éves fa lehet körülbelül ez a fa már, ez az almafa. És kell még egyet szeretnék kérdezni. Van ez a rózsabarackfám tulajdonképpen, ezt vissza kell mászlálni, már eléggé nagyon sok az ág rajta, megmondom őszintén, és a tavaly is a közepén a barackok mind tönkre mentek, úgy elsültek rajta.
Kajszi baraszról van szó, a jó gondolom, igen. Annak a meccése az pirosbimbos állapotba végezz el. És az a lényeg, hogy egy nyitott koronaformát, szóval ami a korona belsébe megy, azokat tőből ki lehet vágni, és egy 5-6 vázág maradjon. Ezeken a vázágokon alakulnak ki azok a gallérágak, amiken majd később a rövid termő részeken lesz a termés.
Igen. Nagyon szépen köszönöm a kedvességét, és további szép napot és jó egészséget kívánok önnek és családjának. Köszönöm szépen.
Köszönjük, viszont kívánjuk.
Önnek is jó egészséget, és köszönjük szépen, hogy hozzánk fordult. Tegyék ezt máskor is bizalommal, és hát itt a lehetőség, ugyanis 3-4-12-ig biztosan itt van a stúdióban a szakértő, telefonszámaink változatlanak, 575-17-18 és 575-17-19, most elérhetőek vagyunk, kérdezünk, és a meccésre visszatérünk, mert szoktam mondani, hogy az ismétlés a tudás anyja, és ha időben, ugye rügyfakadás előtt gondosan elvégezzük a meccést, akkor szokták mondani, hogy kevesebb gondja van a nyár folyamán a növényvédelemmel a gazdának, és sokkal jobb minőségű gyümölcs is kerülhet adott esetben az asztalra. Tehát a meccésnél mire kell nagyon odafigyelni?
Igen, hát a meccés az egy, én azt mondom, hogy egy fél növényvédelmet nyerünk, ha egy szellős koronánk van, ami fontos, hogy első körben, aki mondjuk nem rutinus meccő, úgy induljon el, hogy a beteg részeket távolítsa el, az mindenképp. Utána jönnek azok a visszhajtások, amik egy almaterméséről beszélünk, ami egyenesen felfelé nő és méteren fölül hajtások, ezeket szintén tőből, mert ezeken nem lesz termés, csak több hajtás lesz, sűríti a koronát, növényvédelem nehezebb, nem kap fényt a belső része a fának, és kikopaszodik. és utána jön az, ha a termőfáról van, hogy a termőrészek ritkítása, mert a meccésnek az egyik fő célja, hogy a vegetatív és a generatív növekedést egyensúlyba tartsuk, mert nagyon jól látható egy almánál, amelyik évben sokat termés, következőben sokkal kevesebb, ezt alternanciának hívjuk. Ennek egyik oka az, hogy olyan gátló hormonok keletkeznek a sok termés során, hogy virágrügyek nem tudnak létrejönni.
Ha már február meccés után a mák vethető ilyenkor, sőt, kell-e ilyenkor vetni? Az a legjobb, hogyha ilyenkor?
A máknál minél célszerű, minél korábban elkezdeni a vetés, nagyon alacsony hőmérsékleten csírázik, és
lehet, akkor nem most, amikor
hát minusz 10. Igen, nem, de tényleg, hogy itt a februári hónapban nyugodtan el lehet vetni, és jó is. Azért is jó, mert azért szereti a csapadékos körülményeket az apró magoknál, hogy vizes legyen a talaj. A másik meg, hogy minél előbb virágozzon, hogy ez a máktokormányosnek a rajzás kikerüljük, ami ha megfúrja, lerakja a petéket, akkor nem lesz benne magatokba igazából.
És tulajdonképpen egyetlen ágyásból egy egész családnak való
természetesen
megtermelhető, úgyhogy akkor mákod vessenek most februárban, mert érdemes, és van telefonálunk is, lesz kérdés. Üdvözöljük, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, Sanyi vagyok, Csentibül. Én vagyok
a... Igen, tessék csak mondani.
Egy kérdésem lenne, a kertésődnek a hamu, ha árte, vagy nem. Ez a fahamú, nem?
A fahamúak nem árt, az teljesen jó, nagyon sok kálium és foszfor tartalmaz, finoman végig lehet hinteni akár az egész kertedvel, ez egy bizonyos szinten fertőtlenít is, meg egy tápanyagot is visszajuttat, csak túlzásba nem szabad vinni.
Az mit jelent?
Hát, hogy olyan vastagon meghinteni az egész talajt, mint a hó fedné, mert azért a talajnak a pH-ját, tehát eléggé el tudja vinni egy oldalra.
Tehát akkor lehet használni a fa hamut,
igen,
és jót is tesz a talajnak, csak itt is meg kell
tartani a mértéket. Igen.
Rendben, köszönjük szépen a kérdést, jó kérdést kaptunk. És hozzám jött egy nagyon érdekes kérdés, kávécserjével kapcsolatosan. Az egyik hallgatónk azt kérdezi, hogy tudná kávécserjét nevelni itthon, és hogyha igen, az teremne.
Lehet nevelni itthon, mind dísznövényként tartjuk. Termésre bírni azért otthoni körülmények között nehézkesebb. Azért ez egy trópusi növényről beszélünk, az egy lakásban nem tudjuk megteremteni azt a meleget, a páratartalmat, hát meg azért a helyet is elfoglalja. Szóval ez egy a élőhelyen azért ez nem egy cserepes növényről beszélünk, kint meg nem lehet tartani, mert fagyérzékeny.
Köszönöm szépen. Hát hamarosan indul a magvetés szezonja, sőt, hát februárban már sok mindent, ugye a mákot már említettünk. Ilyenkor a magvak egyébként olcsóbbak is, mint a palánták, tehát ahogy mondtam is, jelentős pénzt meg lehet takarítani azzal, hogyha otthon nevelgetjük fel ezeket a palántákat. Mikor kezdhetünk neki a zöldség és virágfajok magvetésének? Hogyha február, akkor lehet-e már az elején, vagy egy picit még várjunk vele?
Itt az befolyásolja főként a palánta nevelésnek az elkezdését, hogy azért a fényszegény időszak van. Egy lakásban nem lehet úgy biztosítani, mondjuk, mint egy üvegházban, mert délelőtt kap egy kis napot, délután nem kap, és ezzel sokan itt rontják el, hogy korán elkezdik, mert hogy nagy palántot szeretnének, de a szobai körülmények kezdve felnyúlik. Én azt mondom, hogy ilyenkor, aki nagyon el akarja kezdeni, ez az ellerrel kezdje, ami egy hosszú idő alatt, tehát 3 hét minimum kell a csírázásához, hogy kiültethető palánta legyen majd később, meg az egynyáriak közül a hosszú tenyészidőszakú lobéliát, petúniát el lehet kezdeni, de például a paprika paradicsommal nyugodtan március eleje közepéig várjunk. Tehát ha megnézzük, egy felnyúlott palánta, ami 5-6-7-8 levélből áll, és utána kezd el virágozni, hogy egy edzett tömör palántánk, ami a harmadik levél fölött már virágot hoz, akkor azért sokat veszítünk.
Kell-e speciális földet ehhez használni? Régen elmentek az erdőre, hoztak földet, aztán betették a sütőbe, és csirátlanították úgymond a földet. Érdemes-e erre szánni egyébként egy kicsit többet, hogy speciális földünk legyen. Mert hogy amit ugye kifejezetten erre a célra állítanak elő, gondolom, hogy a hagyományos földhöz képest másfajta tápanyagokat tartalmazhat.
Én azt mondom, hogy inkább áldozzunk erre egy jó minőségi földdel, mert nagyon sok mindent be tudunk hozni egy külső földre, gombás betegséget megjelennek a palántadőlés, és akkor az elrakott tényleg vannak drága magok, azokkal újra kell kezdenünk az egészet. Ezek a magvetős földek nagy része nagyon finom frakció, hogy könnyen ki tudjon kelni a mag, és a gyökere is könnyen fejlődjön. A tápanyag az annyi van ezekben a talajokban általában, hogy egy-két-három hétre elegendő, utána viszont már ha kikelt benne a növény, két-három hét múlva már érdemes egy tápoldatozást végezni hetente, két hetente, hogy megfelelően fejlődjön.
És mennyire igaz az, hogy nem szabad túletetni ezeket a fejlődő növényeket?
Hát a túletetéssel ott az a probléma, hogy nagyon intenzív növekedése lesz. Ha például azt nézzük, hogy ha túl sok nitrogént kap, akkor az a szövetek lesznek, és kikerülve a kertbe sokkal fogékonyabb lesz a betegségekre. Említhetek még ilyent, hogy ha laza szövet még a napégés, szélverésre, a hidegebbre is sokkal, sokkal érzékenyebb. Szóval a mértékletesség itt is számon kell vetni. Ha látjuk, a növény szépen nő, hetente, két hetente bőven elég tápoldatozni. Ha már úgy kezd sárgulni, vagy probléma van, akkor sűrűbben.
Tálcába, ládába, vagy egyedi kis cserépbe tegyük?
Én azt mondom, hogy hát azért helyszükében van ilyenkor mindenki, mert ilyenkor az ablakpárkányok, radiátorok, mindenhol ládák, tálcák vannak. Ha szálas palántát nevelünk, akkor egy ládába szemenként tényleg távol egymástól elvetve fel tudjuk teljesen palántázásig, kiültetésig nevelni, viszont ilyen apró magoknál, mint a zeller, az egy alacsonyabb tálcás vetést csinálva, szórva, elvetve, és utána tüzdelés lesz egy kritérium, tehát egy fontos dolog, ha kis cserepekbe szeretnénk, hogy ott akkor célszerű elkezdeni, amikor már az első valódi levél megjelenik, tovább ne várjunk vele, mert akkor a gyökerek nagy mértékben sérülnek, mert már nagyok a gyökerei is.
Innen lehet akkor tudni, hogy mikor kell elkezdeni a bikírozást?
Igen, mikor megjelennek a valódi levelek rajta, akkor el lehet kezdeni. Vannak olyanok, amiket már előbb is el lehet kezdeni dísznövénynél, mert érzékenyebb a tüzdelésre.
Vannak ugye külön olyanok, amik fényben csíreznek, és vannak, amik sötétben. Ezeket azért szét kell választani.
Igen, ezekkel nagy hibákat lehet elkövetni. Hát ilyen például, ami fényre csírázik, például a bazsalikom, fényre csírázik a lobélia, akkor a paprikavirág, a petúnia nagy része, tehát ezek a nagyon apró magok, ezek majdnem mind fényre csíráznak. Ezeket ne takarjuk földdel semmiképpen. Uh-huh.
De ha már a takarás, akkor ezért ajánlatos lefedni egyébként a vetést valamivel? Régen nagyanyám mindig letakarta a frissen elvetett paradicsom meg paprika magokat egy fóliával.
Hát igen, azért szoktuk ezt általában letakarni, mert ahogy be vannak öntözve maga a talaj, ha le van takarva egy üveggel, egy párás melegebb körülményt biztosítunk, és az az öntözéssel igazából kelésig ki tudjuk vele többnyire úzni, és akkor, tehát itt mindig az a gond a palánta nevelésnél, hogy a kezdeti időszakban túlöntözés történik, és itt a gombás betegségnek ez kedvez.
Egyébként mikor lehet a palántákat kiültetni? Van, aki már nagyon korán kirakja.
Hát igen, ez olyan, ez ki mennyire szeret rizikózni, tehát ha valakinek sok palántja van, akkor a paprikát is a védettebb helye van április közepe vége felé, ha az időjáráson elkezdheti egy bizonyos mennyiséget, de mindig meg szoktuk válni a fagyos szenteket azért, az a biztos, és ezért mondtam, hogy nem célszerű korai palánta nevelés, mert általában ilyen 6-12 hét a kiültetésig egy palánta nevelés, de mindig később kezdjük el, annál rövidebb időről beszélünk.
Tehát akkor igazából nem késtünk el, hogyha eddig még nem került az a mag a földbe, akkor nyugodtan ráérünk még ebben a hónapban. Nagyon fontos ugye az, hogy nem csak a zöldségnövények, hanem a balkonvirágok is érzékenyek a fagyra. tehát azzal is óvatosan.
Igen, igen, nagyon, nagyon sok olyan balkon növényeink vannak egynyáriak, amik tényleg érzékenyek, ezeket nem célszerű sokkal korábban kiültetni a ládákba.
Na, ha már balkon növény, igaz, hogy nem balkonra szoktuk tenni, de a leandert nagyon-nagyon sokan kedvelik. És itt volt egy ilyen kérdés, mindjárt meg is nézem, hogy mit írt a kedves hallgató. A lényeg az, hogy, hogy lehet-e most szedni magot a leanderről, és abból tud-e ő otthon nevelni saját növényt? Vagy célszerű megvenni a már kész fát?
Szerintem sokkal nagyobb élmény egy kertésznek, aki kertészkedik, egy saját kísérletezés, és hogy saját növényt nevel. Természetesen most, ha rajta maradt még a kintiek, amik fagytűrők is, most nyílnak fel ezek a tokok, és benne lévő magukat el lehet vetni, nagyon egyszerűen tálcába szórovetés földet rá, és nagyon jól ki kell, azt tudni kell, hogy azért nem lesz fajta azonos, szóval nem ugyanaz lesz, ezért dugványozzuk általában a leandert, hogy ugyanolyan színű legyen, meg ugyanaz a fajta. De így jöhetnek ki olyan színek, amik mondjuk későbbiekben megtetszik az embernek.
Na hát akkor lehet kísérletezni ezzel is.
Így van, biztatok mindenkit.
Még eszembe jutott a palántázással kapcsolatosan, és ez is minden évben visszatérő kérdés, hogy felnyurgulnak, kidőlnek. Mit tehetünk, hogy ez ne történjen meg?
Hát itt ez, amit már említettem, hogy ne kezdjük-e korán a palántemelést. Én a paprikánál, hogy üvegházba vetjük, és szabadföldi kiültetést csinálunk, tehát nekünk ez egy ilyen bevált módszer, hogy ez a nőnap környék, ez a március 8 környéki utáni előtti, attól függ, milyen időjárásunk van vetéssel, olyan palántát nevelünk, ami bőven jó házi kertre. A paradicsomnál még később ilyen március 15-e környéki vetéssel is nagyon jó palántát lehet nevelni, és nem nyurgul fel a paradicsom, sokkal gyorsabban nő. A megnyullás az abból is adódik, hogy fényszegény, vagy nagyon meleg van és intenzív növekedésnek indul, ezért ha ablakban neveljük, látható, hogy mindig elmegy a palánta a fény felé, forgatni kell a ládát ilyenkor.
Tehát akkor ez még plusz munkát.
Ez még egy plusz munkát.
És ha már ez a nyurgulás megtörtént, akkor még tudunk azon segíteni, hogy ebből egy életképes, jó termést hozó növény legyen?
Hát ha szikleveles korban már megnyúrul, ott már problémásabb, de például a paradicsomnál, ha egy nyúlottabb palántát, azt mélyebben lehet ültetni, szóval az nem lesz gond, annál több gyökeret hoz. Látható, valaki elfelejti megkötözni a paradicsomot, lehajul a földre, ilyen járulékos gyökerek jönnek. A paprika viszont nehezebben viseli a mélyre ültetést, azért is ott vigyázni kell a megnyúlásra.
Na hát remélem, hogy mindenki sikerrel fog idén palántázni, és egyre többen majd belevetik magukat a kertészkedésbe. Szintén egy kérdés, de ez engem is érdekel, mert én is szembesülök vele, hogy általában tél végén, de tényleg általában ebben az időszakban szokott megjelenni otthon a szobanövényeknél, hogy a cserép talaját ilyen fehér színű elszíneződés, lepedék vonja be. Ezt mi okozza? És hogyha ezt észleljük, akkor kell-e földet cserélni, vagy lehet-e ez ellen védekezni, hogy ne alakuljon ki? Nekem most például elég soknál megjelent ez.
Ez több dolog lehet, de általában ezek ilyen mészkiválás szokott lenni a cserép oldalán és a talaj felső rétegén. Tehát a talajban lévő méz kiválik az öntözés során a felszínen. Ezt nagyon egyszerűen le lehet, tehát a szobanövényeknél is, meg az által eltetett citrusoknál is, általában a tavasszal mindig a talajnak a felső részét azért leszoktuk cserélni egy friss tápanyag dússal. Nyugodtan itt is le lehet. A másik lehetséges probléma lehet, egy ilyen penész gyepszerű kezd kialakulni, ha mondjuk túl van öntözve, és olyan hőmérsékleten van a növény.
Akár okozhatja a kemény víz is, a túl kemény víz?
Hát abból is kicsapódhat a méz belőle igazából, úgyhogy az is okozhatja ezt a problémát, de ezek a fekete lápi földekben nagyon sok kalcium van, és az kicsapódik rajta.
Szobapálma, barnulnak a levélvégek, mi okozhatja, írta nekünk Mária. Azt írja, hogy könnyű nevelni a pálmát, elég sok is van neki, most észrevette, hogy bár nem változtatott semmit, tehát nem tette másik helyre, egyszer csak a levél végek bebarnultak.
Uh-huh. Ez lehet, vagy hát, hogy páratartalom hiánya is, azért nagy ilyenkor, hogy fűtési szezon van, szárazabb a levegő, célszerű párásítani, de lehet gombás betegség is akár, de akkor ilyen foltszerűen jelennek meg a leveleken ez a beszáradás.
És inkább a fonákján, vagy bárhol?
Hát általában a fonáki lészen szokott megjelenni, de vannak, amik már fölül is látható, ahogy kezd elszáradni a levél.
Ha már páratartalom, akkor mennyi az a páratartalom, ami kell egy ilyen pálmának? Ugye ez mégis csak trópusi.
Igen, trópusi növények. Hát itt azért ilyen 70-80%-os páratartalomról is lehet szó, de ha már egy 60-at tudunk tartani, az jó, mert egy lakásban általában mindig az van, hogy ilyen 40-50 körül van, és elég szenvednek ezek a növények. Ezen könnyebb segíteni, ha olykor-olykor megpermetezzük vízzel, vagy a növény alatti tálcába kavicsot rakunk, és úgy vizet, hogy a gyökere ne vegye föl, és akkor párolog annyit. Vagy a radiátorra rakunk edényeket, amiben víz van, hogy párologtasson.
Ezeket a növényeket is kell trágyázni? Most lehet, hogy olyat kérdezek, ami
persze,
nem feltétlenül
logikus. Tehát minden növénynek kell, főleg ami edénybe van nevelve, azoknak ugyanúgy kell a tápanyag, mint odakint. Nagyon egyszerűen lehet, ha átültetésnél a talajban van tartós műtrágyák, ez az ozmokotnak nevezett műtrágya, hozzákeverjük, ezek vannak többféle típusban, ami leveles dísznövényhez van, virágos dísznövény cserjéhez, összetételben más, és hogy tehát van, ami 3-4 hónapig, van, ami 12 hónapig, adja le tápanyagot.
Igen, egyszer elég.
Igen, akár, de azért, ha a hőmérséklet meg intenzív öntözés mellett hamarabb lebomlanak, ott azért két hetente, havonta egyszer célszerű azért egy tápoldatos öntözést csinálni.
Jó. Lóbab. Vethető-e korán a lóbab? Hú, ez jó kérdés, ez engem is érdekel. Akár már februárban is. Ezt kevesebben ismerik, meg talán kevesebben is vetik, pedig egy nagyon jó babfajta. Lehet-e érdemes-e már nagyon korán elvetni?
Hát ez az a babfajtánk, amit szinte a legkorábban lehetne vetni. Nem nagyon, tényleg nem nagyon termesztett, régebben termesztették, igazából egy fehérje takarmány növénynek termesztik, de kifejtve ugyanúgy lehet használni, mint egy száraz babot főzelékeknek. Ez február vége, március elején el lehet kezdeni. Nem termesztik, mert nagyon szereti különben a fekete levéltetű. Tehát az egy mágnese szinte a kertbe. Ilyenkor azt lehet sem, mert mindig a friss részeket, a hajtás végeket, hogyha megjelenik, akkor le lehet vágni, nem muszáj ezért permetezni. Igen.
Jó, tehát akkor nyugodtan.
Nyugodtan lehet február vége, március elején elkezdeni.
Akár szabad földbe is?
Igen, szabad földbe.
Bírja
a hidegebb talajt is bírja.
És ha ennyire, mert hogy viszonylag gyorsan hozza a termés, az mit jelent, hogyha most nagyon korán elvetjük, akkor akár már júniusban is szedhetjük, születelhetjük?
Igen, akár lehet születeni. Itt azért is kell ennek a babnak, hogy tehát a hűvösebb idő, meg hogy hát a csapadék azért a babféléknél mindig ez volt a probléma, hogy a nyári szárazságban nem köt, meg nem hozza a hüvelybe akkora méretű mennyiségű babtermést.
Mondok két telefonszámot, 575-17-18 és 575-17-19. Még itt vagyunk, hívhatnak bennünket ezek az élő telefonok, és várjuk kérdéseiket, hogyha kertészkedéssel, gyümölcsös kertben, vagy akár a szőlészetben bármilyen probléma fölmerült. És ha már kertészkedés, akkor a tudatos tervezés nagyon fontos. Az, hogy mit, hova és hogyan vetünk. Hogyan lehet egyébként egy jó konyhakertet úgy felépíteni, hogy ez tényleg örömöt okozzon az egész szezonban?
Hát több éves tapasztalat kell hozzá, az ott fontos benne, de igen, hogy tehát a legelső lépés, hogy jó minőségű maggal indítsunk, tehát az a legfontosabb.
Közben jött egy telefon, aztán majd a kerttervezéssel folytatjuk. Jó napot kívánunk, üdvözöljük!
Jó napot kívánok! Ilona vagyok, Zalaegerszegről. Én a médikultúr azt szeretném megkérdezni, nekem van pár éves datoxilvafám, ugyan még nem termett, de most olyan hosszú hajtásokat hozott, hogy én a vághatok, ugyan most be van takarva takaró fóliával, hogyha majd kibontom, akkor azokból a hosszú hajtásokat meghagyja, vagy lehet itt vágni belőle?
Lehet belőle visszavágni, mert az a gond vele, hogy nem tudom mennyire hosszú a hajtások, itt az a kérdés.
Hát olyan 70 centisek körülbelül.
Azt kell csinálni, hogy arra vigyázni kell, hogy ez elég a termés súlyánál fogva nagyon könnyen törik ez a fa, és nagyon sokat tud teremni, szóval tehát fiatal fa, és még korona alakítás során van, tehát ilyen a villás alakulás, és amikor egy pontból indulnak a hajtások, azokból mindenképp a rossz irányba állott ki kéne tövöl vágni, ebből meg lehet visszavágni egy olyan egyharmadát levenni, hogy erősödjön, hogy alul is jöjjenek rajta hajtások.
Szóval az akkor nem baj, hogyha már kezdi hozni a bont, már korán virágzik hozzá a bimbó, így akkor az nem akadályozza, hogyha vágok vissza belőle.
Hát veszíteni biztos fog belőle, hogy nem lesz úgy rajta termés, de későbbiekben nagy probléma lesz, ha a fa felnyúlva, és nincs megerősödve azok a vázágok, amik tartanák a termés súlyát, kitörik a fa akár.
Igen, nagyon szépen köszönöm a kedvességet. További szép napot kívánok. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
Önnek is minden viszont. Jót kívánunk. Köszönjük szépen a kérdést, meg hogy hallgat bennünket. Ha esetleg kérdésük van, akkor még a szakértő áll a rendelkezésükre, de ahogy említettem, elkezdjük a kerttervezést, aminek egyébként fontos eleme az, hogy tényleg az, amiért dolgoztunk, az eredményt is hozzon. Nem mindegy, hogy hogyan, mi mellé mit ültetünk, hogyan készítjük elő a még bevetetlen talajt, milyen óvintézkedéseket kell megtennünk, például a különböző károkozókkal szemben. Itt vannak ugye a pockok, amik a talajban szépen megeszik a gumókat, de akár a rovarok is, amik pont amiatt, hogy enyhe telünk volt, nem biztos, hogy kipusztultak.
Hát igen, ahogy említettem, hogy fontos a fajta választás. Én ezt mindig hangsúlyozom mindenkinek egy házi kertben, hogy több fajtát ültessünk, mondjuk egy paprikából is, hogy legyen korai, közép, késői érésű is akár különböző típusok, mert ezek akkor igazából, ha szárazabb idő van, akkor is egyes típusok jobban teremnek, de a paradicsomnál ugyanígy, hogy legyen korán, későn, meg hogy mire szeretnénk felhasználni, ezt is el kell döntenünk. Utána azt figyelembe kell vennünk, hogy a kertben azért próbáljuk meg a vetésforgót megtartani, hogy ugyanarra a helyre, ha nem muszáj, ne rakjunk burgonyafélékből, például előbb krumpli volt, de rakjunk paradicsomnő paprikát. Ezek betartásával sokat tehetünk a növényegészségére.
Miért nem ültethetünk oda?
Hát mert majdnem hasonlók a betegségei, meg a talajból is ugyanazokat a tápanyagokat veszik ki, ezáltal egy idő után talajuncság lesz. Kártevők a talajba felszaporodnak.
Na hát itt jött még egy kérdés, mégpedig az amarilisszel kapcsolatosan, hogy nagyon alszik még mindig a növény, az jó vagy nem jó?
Hát ha száraz helyen van és hűvös helyen van, akkor az amarilisszek még tényleg, én is most fogom fölhozni a pincébe, épp néztem, hogy el kéne kezdeni már virágoztatni őket. Ilyenkor, ha csak simán a gumót tárolta, vagy földben, ilyenkor kivesszük a földből, egy friss földkerekeket csinálunk, és elültetjük a hagymát, bevisszük szobaöntőbe, és szépen elkezdjük öntözni. Ha mondjuk már régóta szobában van, és nem kezdett el ajtani, akkor ott lehetnek betegségi. Ki kéne venni a hagymát, megnézni, például a gyökerei elindultak-e nőni, mert ha nem, akkor lehet, hogy berohadt az alja.
Jó, gyep. Hát most még fagy van, de kell-e már elkezdeni a gyepnek a gondozását? Egyáltalán érdekesen olvastam valamikor, hogy ilyenkor, amikor ennyire fagy, nem szabad például megtaposni a gyepet, mert tönkre tesszük.
Hát igen, hát azért nem tesszük tönkre, de azért ez is olyan, hogy tehát összetömörödik a talaj, főleg a nedves, ilyenkor meg kifagyhat, ez is azáltal, hogy felmelegszik a lábunk alatt igazából a talaj, de azért ilyen problémák nincsenek. Tehát én mindig azt mondom, hogy ugye valaki szereti tényleg ezt, hogy csak pázsit fűféle van bent, de egy diverzebb, ahol a helyi gyomflóra is feljön, az sokkal többet ér, és könnyebb fenntartani mindezt a pázsitot, amit tényleg igényli a műtrágyázást, az öntözést, a gyepszellőztetést.
Hát most még fagy, de hogyha már megszűnnek a fagyos hajnalok meg a nappalok, akkor el lehet kezdeni ültetni is, akár gyümölcsfákat, bokrokat. Ennek milyen előkészületei vannak, és meddig lehet ültetni? Ugye mindig azt szokták mondani, hogy a gyümölcsoltó boldog az, hogy napjaig bezárólag, mert utána már nagyon sokat kell akkor locsolni.
Hát igen, a szabad gyökéréket arra azt mondjuk, hogy míg a vegetáció nem indul el meg rügyfakadásig, de mondjuk ma már hűtőtárolókba tárolják az oltványokat, sokkal tovább lehet ültetni, de igen, nem célszerű egy szabad gyökérén kihúzni minél később, mert akkor tényleg öntözni kell, mert később indul el a gyökérfejlődés, de ma már sok konténeres gyümölcsfát, cserjét lehet venni, amit igazából egész évben el lehet ültetni a kertbe. Itt, hogy hogyan álljunk neki, először is egy akkora gödröt ásunk, tehát a szabvány az volt régebben, hogy egyszer egy méter egy gyümölcsfánál, lehet ásni abból egy kötött talajnál, hogy minél jobban nőjenek a gyökerek, de ha egy háromszor nagyobb gödröt ásunk, mint amekkora a földlabda, az már bőven elég neki, hogy gyökerei tudjanak fejlődni, és a növény nőjön.
Kell-e öntözni? Igaz, hogy most volt csapadék, de kell-e például locsolni a kint lévő örökzöldeket?
Az örökzöldeknél igen, ez egy fontos dolog, hogy a tél folyamán ki tudnak száradni, és ezért is mondjuk, hogy túl későn ősszel már ne ültessünk örökzöldet, mert nem tud begyökeresedni, inkább tavasszal, nyár elején, kora ősszel ültessük el, hogy begyökeresedjen, mert önálluk az életciklus nem áll le úgy, mint egy lombhullatónál. Szóval ugyanúgy ki tud száradni. Szerencsére most bőven volt csapadékunk.
Van telefonálunk is. Jó napot kívánunk, üdvözöljük.
Jó napot kívánok.
Jó napot.
Vali beszélek Zalaegerszegről. A Leanderrel kapcsolatban egy közlés közlem volna, hogy én tegnap elhúztam be kintről. Tehát egész idáig kint volt az udvaron.
Igen.
És nem fagyott meg, semmi baja nincs. Gyönyörű levelei vannak. Tehát ezt kísérleteztem tulajdonképpen.
Hát a leandereknek nagy része, tehát ilyen mínusz 5-6 fokot bőven kibír, meg főleg azért egy házi kertbe védett helyre szoktuk ezeket rakni, ott még ennyi sincs, de vannak fajták, amik még ennél többet is kibírnak.
Igen, vagy így érdekességként, hogy hát csak azért szerettem volna elmondani. Fal mellett van a virágtartón, de hát már 10-15 fokokat ígértek, és megsajnáltam.
Igen, igen, azért az embernek, ha egy van belőle, azért sajnálna egy nagy növényt, ha tönkre menne.
Igen, csak egyszer kibírta a telet. No.
Hát igen, gyenge teleink vannak, szóval egyre több olyan növényt is tudunk telet, vagy kint tartani, amit eddig nem tudtunk.
Igen, én is. Megkockáztattam is.
És eddig működött.
Így van, így van. És teljes megmaradt az egész lombja, minden, az összes levél. Nem fagyott, nem szedett el, hát természetesen öntöztük, locsoltuk, úgyhogy nem volt a víz nélkül meg száraz földben. No, csak ennyit.
Hát köszönjük szépen, hogy megosztotta ezt a tapasztalást. Szerintem többen is vannak, akik így döntöttek, hogy kihagyták a növényeiket. Én láttam szobanövényt, lyukafát is még egy héttel ezelőtt kint, és úgy tették ki, hogy térre tették ki, mert bevitték, és ugye nagyon sok fényt kapott, bent kezdett egy kicsit már sárgulni, barnulni a levelek, kirakták, és gyönyörűen visszazöldült.
Hát igen, lehetséges, tehát azért voltak 10 fokok is olyan meleg volt, amiben azért, ha 5 fok körül teletetik, nem lesz semmi baja. De azért...
itt számít egyébként az, hogy mennyi földbe van, mekkora az edény, hány éves a növény?
Természetesen számít, mert egy kisebb cserék könnyebben át tud fagyni, meg egy kisebb növény is előbb el tud fagyni. Szóval minél nagyobb egy növény, annál több tartalék tápanyaga van, és annál több cukrot felhalmoz, ami segít a fagy elleni védelemben.
Most, aki még nem ásta föl a kertet, az neki állhat-e most?
Hát most semmiképp, mert...
Mármint a fagy
de,
után.
De igen, megcsinálhatja, de akkor már célszerű, hát, hogy nem biztos, hogy ki fog fagyni, célszerű már kicsit jobban elmunkálni, szóval ásóval összevágni
apróbra.
Igen, ne akkor a nagy hantókat forgasson föl, mert akkor tavasszal, mondjuk kiszárad a föl, sokkal nehezebb lesz neki elmunkálni, mint egy kifagyott földet.
Na most, hogyha nem volt ugye keménytelünk, maradtak azért olyan károkozók, amik megkeseríthetik az életünket. Ültetés előtt, vetés előtt érdemes-e kezelni valamivel a talajt?
Hát én ennek...
Ugye a vegyszerezésnek nem vagyunk hívei, de néha muszáj ahhoz folyamodni, ahhoz, hogy megmaradjon a növény. Vagy ha van alternatív mód arra, hogy hogyan lehet ezeket a károkozókat kiűzni, elpusztítani, akkor én ezt szívesen meghallgatom.
Hát én sem vagyok híve ennek a talajfertőtlenítésnek. Vannak alternatívák, mondjuk egy fonálféreg ellen jó hatása van például a facéliának, szóval gyökeri anyagot bocsátanak ki, ha el van vetve, tudjuk olyan helyre mondjuk burgonyát fogunk rakni, vagy sárgarépát, ami érzékenyebb rá, előtte bevetjük, meghagyjuk virágzás előtti időpontig, és bedolgozhatjuk a talajba, és beleforgathatjuk, mert ez egy zöldtrágya növénynek is kifejezetten jó, vagy ilyen növény, ami riasztó hatása van, a büdöskefélék. A vegyes ültetés az ezért jó, mert azért vannak, amik egy kicsit szaggal riasztanak, de a talajfertőtlenítésnek is csak akkor van értelme, ha tudjuk biztosan, hogy mivel állunk szemben. Tehát feleslegesen azért nem olcsó, és felesleges pénzkidobása, ezt csak úgy kiszórjuk a semmiért.
Gyökérgolyva, mennyire veszélyes betegség?
Hát ez az agrobaktérium tumefaciens, ez karanténkórokozó, és a fásszárúakat támadja főleg meg. Ilyen karfiolszerű megdudorodások vannak, és az a gond vele, hogy tovább terül a többi növényre is, szóval ha ilyen fángon a célszerű kiásni és elégetni.
Tehát meg kell semmisíteni.
Meg kell semmisíteni, ez oltványiskolák is ellenőrzik ezt, hogy nehogy ilyen anyagot kiadjanak, karanténkórokozóról beszélünk.
Hogyha találtunk ilyen növényt, és a környezetében is van, de az még úgy látszik, hogy egészséges, lehet-e védekezni ez ellen? Érdemes-e?
Sajnos nem tudunk ellene így védekezni, ez az megfelelően csak úgy tudunk, ha olyan helyről veszük az oltványiskolába, ahol vetésforgót betartják, tehát egy 5-6 évig múlva kerül vissza. Azért akkora problémákat nem szokott okozni, ha egészséges szaporító anyag van egy kertbe elültetve. Ezzel tudunk csak egyedül védekezni.
Hát köszönjük szépen a hasznos jó tanácsokat. Lassan dél lesz, úgyhogy én köszönöm szépen, hogy János ezúttal is itt volt a stúdióban, és megosztotta velünk a tapasztalatait, meg a szaktudását. Én bízom benne, hogy mindenkinek eredményes lesz itt 2023-ban is az az erőfeszítése, hogy egy gyümölcsöző szép kertet építsen föl, és olyan növényekkel, amik termést is hoznak. Hát majd meglátjuk, hogy az időjárás mennyire teszi hozzá a magáét. Most olyan idő van, ami ilyenkor megfelelő, tehát ha hideg van, akkor most legyen hideg, és bízunk benne, hogy a tavasz meg majd olyan szép léptékbe érkezik, ahogy annak megvan a rendje. Köszönöm szépen ezúttal is a jó tanácsait.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
A hallgatóknak pedig a figyelmet, ez volt a Kertész válaszol február 1-én, egy hónap múlva újra találkozunk.
Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.